Hölgyeim és uraim, vissza is tértünk ennyi zene után a Szabad Esés műsorába. Az SMS számunk még mindig 0636 980 980, és hogy az imént a közösségi felületekért felelős Ankó Viktorral beszélgettünk, az online felületeken is bátran írjatok. Sokan az Instagramot szeretik, sokan a Facebookot, minden esetre fórumot teremtünk, közösséget teremtünk, és ez nagyon jó. A vendégem pedig már itt van velünk, Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense. Üdvözlöm!
Jó estét kívánok!
No, nagyon jó, hogy itt van. Gondolom mondtam már az előbb. De az, hogy erről beszélgethetünk ebben a műsorban, ez nekem azért kiváltság, mármint amiről beszélgetünk, az a brit külügyminiszternek az elmúlt két hete és a jelenlegi brit nem csak gazdasági, de politikai és társadalmi helyzete, vagy brit kérdései. Na, ez jó lesz, majd neki futok újra, jó? Tehát a brit társadalom kérdései. Azért is kiváltság ez nekem, mert nem értek a lovakhoz. De nagyon érdekelnek cserébe, és a brit helyzet az azért érdekes, mert ugye ez egy monarchia, ahol ettől függetlenül választások során választanak miniszterelnököt, pártok egymással vitáznak, és a vitakultúráról szeretnék még beszélgetni, hiszen egészen elképesztő, én nemrég ismerkedtem meg azzal a jelenséggel, ami egyébként a brit parlamentben történik. Az a vitakultúra, amit ott tapasztaltam, az leginkább egy Shakespeare előadáshoz hasonlítható. Az egész él. Tele van a parlament, nem úgy egyébként, ahogy nagyon sokszor mi a parlamenti közvetítéseinken üres parlamentet látunk. Ott mindenki ott van, és támogatja a saját vezetőjét. De erre egy picit később kitérünk. Beszéljünk Rishi Sunakról. Ugye két és fél hete lett ő a miniszterelnök Nagy-Britanniában. Hát azért... Ő egy második generációs bevándorló család, egy indiai családból származik. Az egy másik kérdés, hogy a felesége révén igen gazdag. De mi a helyzet azzal, hogy második generációs bevándorló családból származó konzervatív politikusa van most, vagy konzervatív miniszterelnöke van Nagy-Britanniának? Mi lesz most a bevándorlók helyzete? Mi lesz majd a magyar bevándorlókkal akár?
De az biztos, hogy az elmúlt, hát nem is másfél hétben, hanem másfél hónapban, de lehet, hogy akár az elmúlt hat évben, mióta megkezdődött ez a Brexit folyamat, hát egymást érték a brit miniszterelnökök, egyre inkább felforrósodott a brit politikában, belpolitikában a helyzet, hiszen láttuk, hogy az ötödik miniszterelnököt fogyasztják már az Egyesült Királyságban nagyon rövid idő alatt.
Igen, ez egész elképesztő.
Ugye, ilyen még nem volt a modern Nagy-Britanniának a történetében, és hát azért történelmi esemény volt az, hogy valóban Rishi Sunak került a miniszterelnöki székbe, hiszen ő valóban egy hindu vallású politikus, aki egészen friss politikai pályát tudhat maga mögött, hiszen 2015-től kezdte meg a parlamenti munkáját, két éve volt miniszter, és már is a miniszterelnöki székben landolt, és hát azért tegyük hozzá, hogy nem volt könnyű neki oda eljutnia, hiszen Boris Johnson lemondása után, amit egyébként ő indított el, hiszen ő mondott le először pénzügyminiszterként, és utána olvadt szét a kormány Boris Johnson körül. Ő elveszítette azt a választást, amit a nyáron a új miniszterelnök asszonnyal akkor vívott. Mm. És hát ugye, amikor mondta, hogy a gazdasági problémák azok jönni fognak, ha az a program valósul meg, hát tulajdonképpen jósnak minősült, és tényleg valóban azok történtek a brit gazdaság pár hét alatt, miután elindult az úgynevezett mini költségvetés elolvadt, úgyhogy hát ő mindenki nagy várakozással nézett most az ő munkája elé, és ugye azt is tudni kell, hogy nagyon sok remény fűződött hozzá, hiszen annak ellenére, hogy nem választották meg a nyáron, mégiscsak most a brit kormánynak, és hát nem csak a kormánynak, hanem a brit konzervatív pártnak a megmentőjét látják benne. Hiszen annyira szétforgácsolódott a konzervatív párt, annyira sok ellenséget szerzett, annyian sokan ábrándultak ki ebből a konzervatív pártból, hogy történelmi mélypontra zuhant a támogatottsága, alig 20%-a támogatta a választóknak. Mióta ő visszajött és továbbvitte ezt a kormányt, aztán átalakította persze, azóta egy kb. 10%-os erősödést már mértek neki, tehát nagyon sokan hiszik azt, és ugye én is mindig azt szoktam mondani, hogy három aprócska feladata van, az egyik, hogy tartsa össze a konzervatív pártot, a másik, hogy mentse meg a brit gazdaságot, a harmadik pedig, hogy az Egyesült Királyságnak az alkotmányos egységét.
Ez neki sikerült akkor ezek szerint, de a társadalom egységét, azt sikerül-e megmentenie? Tehát azért most, ahogyan néztük, én nem tudom, hogy milyen lenne, nem éltünk már, vagy nem éltünk még át ilyet, hogy mondjuk 7 hétig van egy miniszterelnökünk. Volt olyan, hogy mondjuk 1-1.5 évig volt, aztán lemondott, akkor jött egy másik. De például ez az angol társadalomban hogy mutatkozik meg a bizalom, az megtörik egy párt felé? Mi történik ilyenkor?
Nem, hát azért, hogy nem mondhatjuk azt, hogy neki bármi sikerült volna, hiszen nagyon friss ez a még választás. Nem, és, ugye az, hogy összetartsa a konzervatív pártot, az egy picit látszik most a választási hajlandóság, meg a támogató, de hát messze van még ugye a következő választás, messze nem stabilizálta még a gazdaságot, messze nem tudjuk, hogy mi lesz Skóciával, Észak-Írországgal, viszont hát ugye nem volt választása a konzervatív pártnak, és azért, hogyha itt az a kérdés, hogy az emberek mennyire támogatják őt, hát nem tudjuk. Azért nem tudjuk, mert nem volt választás. Nem volt ugye egy olyan program, egy politikai program, amit ő meghirdetett volna, nagyon sokan azt mondják, hogy bizony komoly legitimációs problémákkal küszködik majd, és fog is küszködni, hiszen ahhoz, hogy egy miniszterelnök vigyen egy országot, és különösen ilyen súlyos gazdasági helyzetbe, ahhoz mindenképpen meg kellene kérdezni a választóknak a véleményét. Úgyhogy nem kizárható az se, hogy az elkövetkezendő időszakban még választásra is sor kerülne, de egyelőre próbálja a konzervatív párt ezt az utat nem választani.
Látta egyébként az első beszédét, ami így meg nyilván látta?
Persze, hát már ugye mindig több beszéd is szokott első lenni, van a parlamentben első beszéd.
Nem a parlamenti, az első tévébeszéd.
Ugye ő, neki az volt a fontos, hogy megpróbálja összefogni, mint ahogy mindig a kormánynak ugye az egyik legfontosabb feladata, hogy megpróbálja összefogni a országot, megpróbáljon egy utat mutatni neki. Itt meg kellett nyugtatni a piacokat, ugye nagyon fontos volt, hiszen nagyon idegesek voltak a piacok az előző miniszterelnök asszonynak a tevékenysége miatt. Úgyhogy neki ezt kellett.
Azt nagyon próbáltam megérteni, tehát ő egy ilyen populista politikát folytatott, ezáltal
nem.
Mi történt vele?
Nem, ugye a miniszterelnök asszony Liz Truss, amikor megválasztották, akkor azzal a programmal került a hatalomba, hogy egy klasszikus konzervatív párti politikát fog folytatni, adócsökkentéssel, és egy nagyobb kínálat oldalik
közgazdaságnak.
Klasszikus
konzervatív? Klasszikus
konzervatív, ugye a fejlebb lévő rétegeknek, a gazdagabbaknak az adóját vágta vissza, a bankároknak a fizetési úgynevezett sapkáját elengedte, hogy jöjjenek oda is a Londonba újra a jól fizetett bankárok, ne menjenek el Európába, ugye nagyon sokan elmentek a Brexit miatt. De hát, hogyha egy ilyen politikát folytat valaki, akkor annak valamilyen fedezete kell, hogy legyen. Ha nincs fedezete, akkor nem hisztek neki a piacok, és nagyon gyorsan kiderült, hogy nem hisztek a piacok. A fontnak az árfolyama az bezuhant, elkezdődött egy hihetetlen kamatemelkedés.
Ugye ezt ő elszámolta?
Mondhatjuk, hogy olyan gazdasági környezet van most, ami finoman szólva is idegen volt. Nem volt ő gyakorlott ugye a pénzügyekben, az ő miniszterjelöltje, aki pénzügyminiszterként megpróbált ezt a Thatcheri gazdaságpolitikát erőltetni, talán nem gondolta át, hogy egy ekkora válságban, amikor energiaválságban millióknak a megélhetése került veszélybe, állami beavatkozásra van szükség, akkor egyszerűen nem lehet fedezet nélkül szórni a pénzt. Hát most pont az ellenkezője fog történni, ugye valószínűleg az elkövetkezendő időszakban nagyon szükség lesz adóemelésre, és az is lehet, hogy a gazdasági kiadásokat csökkenteni kell, tehát elképzelhető ugye akár egy recesszióba forduló gazdaságban egy ilyen nagyon késhegyen járó politika, amit majd a új kormánynak kell vinnie, ami egyáltalán biztos, hogy a népszerűségét növelni fogja.
Egyébként akkor elszámolta magát, tehát akkor lehet ezt így érteni, igaz?
Hát egyértelműen a politika az hibásnak bizonyult.
Jó, hoztam egy bejátszót. Ezt már ígértem a hallgatóknak már az adás elején. Méghozzá azért, mert ez engem tényleg egészen lenyűgöz, és kíváncsi vagyok arra, hogy meghallgatjuk, és kíváncsi vagyok arra, hogy ön hogy értékeli ezután a bejátszó után, hogy értékeli a politikai kommunikációt, azt, hogy egyébként a közbeszédre milyen hatással van a valós vitakultúra. Na, hallgassuk meg!
She'll be focused on cracking down on criminals, yeah. On defending our borders, yeah. While the party opposite remains soft on crime and in favor of unlimited immigration.
Yeah. Ez engem egészen lenyűgöz. Tehát ez, ahogyan reagálnak, mint a ritmusra meg lenne írva. Tényleg, mint hogy egy Shakespeare darabot néznénk.
Ugye megvannak a saját tradicionális elemei a brit parlamentnek. Ugye ez a vitakultúra is hozzátartozik valóban, az, hogy felállnak, ugye még azt régenben még gyakrabban láttuk, ha valamelyik képviselő szólásra emelkedik, akkor a tiszteletjelé fölpattannak, leülnek, közbekiabálások vannak, de hát rengeteg ilyen szabály van, ugye csak akkor lehet például az ülést megtartani, hogyha leteszik azt a nagy jogart az asztalra, ami képviseli azt, hogy mikor is és milyen hosszan lehet az ülés. De hát ugye mai napig nem szavaznak például ugye a brit képviselők készfeltartással, hanem először megpróbálja az ülésvezető megkérdezni a véleményüket, és akkor felkiáltással szavaznak, ha az egyértelmű, akkor nem is kell tovább szavazni, ha mégis kell, akkor kimennek, és ugye egy külön igen, meg nem szoba van, amin át kell haladnia a képviselőknek. Ugye itt is botrányos jelenetek voltak éppen két héttel ezelőtt, amikor síró képviselők voltak, úgy taszigálták be egymást a konzervatív képviselők az ajtókon. De hát ezek mind ugye hozzátartoznak a brit parlamentnek a mindennapjaihoz. Ezért itt elhangzott a felvezetőben, hogy ott nagyon sokan vannak a parlamentben, hát azért nem, ott is, hogyha ezek a nagy látványos sók lemennek, ahol a miniszterelnök és a pénzügyminiszter van, akkor nagyon hazamennek, és hát azért üres parlamentet lát általában az ember. Egyébként nincs is annyi ülőhely a brit parlamentben, mint ahány képviselő van.
Ha már a vitakultúráról beszél, nem véletlenül hoztam ezt a bejátszót, az nagyon érdekel, hogy amikor ugye ezek eléggé tradicionális elemei a politikai vitáknak, vagy a parlamenti vitáknak. Ezeket tartják, igaz?
Hát valamikor tartják, valamikor nem, ugye például a Parókában volt régen az ülés levezető, most már nem, elhagyták az utóbbi időben, az utóbbi 10 évben már ezt nem.
Egészen hozzá. Teátrális.
Egész teátrálisak is voltak, van, aki ragaszkodik hozzá, van, aki nem, ugye például John Bercow, aki volt a Brexit alatt, talán emlékeznek rá, akik nézték a brit parlamentnek a vitáit, ő ugye mindig nagyon színes nyakkendőkben jelent meg, ez teljesen formabontó volt, felháborító egyesek szerint.
De ezeket nevezzük stílusnak, nem?
Hát igen, a új stílus, de hát aztán visszamentek most egy másik fajta a stílus irányába, úgyhogy ez mindig benne van a brit parlamentnek a mindennapjaiban, ez a megújulás, de ugyanakkor azért a tradícióknak a szigorú megtartása is.
Na de amit akartam kérdezni, hogy ez hogy hat a közbeszédre? Hogyan hat az emberek egymással való kapcsolatára?
Hát ugye az biztos, hogy a politikai életnek ez a sajátos vitakultúrája, ez azért mélyen gyökerezik a brit társadalmi rendszerben és az oktatásban is, ugye például az Oxfordi Egyetemen, Cambridge Egyetemen, nagy egyetemeken, de már a középiskolában is tanulják a vitakultúrát, nagy versenyek vannak, ahol vitázni
lehet. Vitaversenyek? Erről is.
Vitaversenyek, így van, és ezeket hozzák magukkal. Tehát retorikát azt nagyon, nagyon fontosnak tartják, és ha megnézzük nem csak a brit parlamentben, de hogyha akár egy bűnügy esetében az egyik Scotland Yard képviselő nyilatkozik, akkor is gyönyörű szép mondatok és nagyon szépen fűzött gondolatok szoktak egymás mögött lenni. Tehát valahogy ez beleívódott a társadalomba így az évszázadok alatt.
Ugye a vitakultúrára visszatérve, az, hogy ilyen, nem tudom még milyen, azt mondta, hogy angol szász kultúrákkal foglalkozik, vagy angol szász politikai szinterekkel, ez nagyon egyéni? Hogy mondjuk Angliában így vitáznak? Vagy az angol száz nyelvterületeken ez egy, hogy tetszik, bevett szokás?
Hát ez az ugye nehezen lehet válaszolni rá, ugye itt az Egyesült Királyságnak azért mondjuk ugye hatalmas nagy hatása volt a modernkori világrendnek a kialakulásában. Ezek a kapcsok azért még ma is élnek, lásd ugye a Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, ugye itt a király, illetve korábban a királynő volt az államfő is. Ugyanaz a kulturális közösség, ami évszázadokon keresztül létezett, az a mai napig létezik részben vagy egészben. Ezek a társadalmi formák, ezek a szokások, ezek átmentek oda is, tehát valóban van ott is egy ilyen folytonosság, de hát azért ugye a modern világban nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen ezeket a mintázatokat meg lehet még találni, hiszen azért nagyon sokat változtak.
Visszatérve egy nagyon picit a válságkezelésre, ugye azt megbeszéltük, hogy Liz Truss egy picit elmérte a dolgot.
Nem elmérte.
Akkor nagyon. Valószínűleg nem tett jót egyébként az akkori válságkezelésnek az sem, hogy éppen elhunyt a királynő, és király, ugye új királyt, hát ezt nem választják, ugye a királyt, hát hogy őt, ő igen, tehát ő jön. Tehát, hogy új királyt emelnek a trónra, és hogy ez például megrengeti ugyanúgy egy picit a társadalmat? Tehát a társadalmi mechanikák, a társadalmi erők, azok egyrészről ugye meg vannak bolygatva egy gazdasági input által, másrészről pedig van egy ilyen bizonytalanság, hogy milyen lesz az új király. Ezek hogy hatnak egymásra?
Igen, hát biztos, hogy az a történelmi korszak, amiben most van az Egyesült Királyság, és ahogy mondtuk, itt a Brexit-tel kezdődött azért ez a dolog, egy hatalmas nagy fordulóponthoz ért, hiszen a politikai instabilitás, az a gazdasági hebehúrgyaság talán, amit itt lehet mondani, az egyáltalán nem volt jellemző a britekre. Még akkor is, hogyha voltak nehéz időszakok, lásd a 90-es évek elején, amikor megint a konzervatívokba vetett hit rendült meg az 1992-es úgynevezett Fekete Szerda pénzügyi eseményei miatt, vagy amikor ugye Tony Blairnek az iraki beavatkozása miatt megrendült az embereknek a politikai rendszerbe vett hite. De hát ekkora blamák, amik most itt voltak az elmúlt időszakban, talán nem voltak is ilyen hullámokban. És hát megváltozott a politikai kultúra is. Változott ez persze Blairrel is, amikor bejöttek és a harmadik út politikáját képviselték. Változott ez akkor, amikor a konzervatívok újra hatalomra kerültek, és változott Boris Johnsonnal is ez. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon hullámzó, nagyon hektikus időszakon van túl a brit politikai rendszer, és hát mindez még az alkotmányos rendszernek a remegésével, vagy összeomlásának a veszélyével is fenyeget, hiszen azért Skócia, Észak-Írország olyan természetes részei az Egyesült Királyságnak, amik évszázadok óta jelentették az egységet, és hát itt a királynak, a királynőnek korábban ezt az egységet is tükröznie kellett. Úgyhogy most itt valóban egy nagy változás van, és hát egyáltalán nem lezárt még egyik folyamat sem.
Harmadik Károly megkapja ezt a, vagy megkapta eddig ezt a bizalmat?
Hát jó kérdés, ugye, hogy mi milyen formában tudjuk ezt mérni. Hát a népszerűsége ugye jóval kisebb volt, azt mérték, számokban kifejezték, mint a királynőnek. Azóta mérték, hogy az emelkedett, de hát ugye neki egy marginális szerepe van a politikai rendszerben, ugyanakkor a nemzeti identitás képződésben egy nagyon fontos szerepe van, ugye, és főleg a királynőnek volt ez. Tehát ő volt az, aki az egységet képviselte, ő volt az, aki megpróbálta összetartani az Egyesült Királyság nem csak az identitását, hanem nem csak az Egyesült Királyság az identitását, hanem a birodalomnak, a volt birodalomnak az identitását is valamilyen képpen. Ő volt az, aki mindig a biztos mencsvárat jelentette az embereknek, ha a politikai rendszerben vagy gazdaságban óriási nagy kilengések voltak, vagy terrorista merényletek. Hát ezt Károlynak kellene képviselnie. De azért ugye nem szabad túlbecsülni sem az ő szerepét, hiszen itt az alkotmányos monarchiában nagyon szigorúan korlátozva van, és ugye ez évszázadok óta így zajlik. A 1600-as éveknek a vége óta, és hát ugye közvetlen hatása a politikai életre nem lehet.
Kicsit úgy érzem magam, mint egy szabad egyetemen, mert hogy olyan, nyilván ön is nagyon nagy lelkesedéssel beszél ezekről a dolgokról. Hölgyeim és uraim, Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense a vendégünk, és az aktuális brit közéletről beszélgetünk. Egyébként azt nem mondtam el, hogy ez a Világvérkép című rovat. Azt ugyan elmondtam a tegnapi adásban, de hát az tegnap volt, hogy lesznek kiemelt témáink, a kiemelt témáknak pedig szánunk mindig egy rovatot, és adunk neki egy címet. Hát én ezt a címet adtam, hogy Világvérkép. Úgyhogy ide a Világvérképbe a 0636980980-as SMS számra ugyanúgy várjuk a véleményeteket, a kérdéseiteket, amiket akár a mostani vendégemnek, Gálik Zoltánnak is föltennétek. Most pedig jöjjön egy zene, aztán folytassuk, hiszen van még egy téma, ami nagyon izgat, mégpedig a magyarok helyzete Angliában, hogy ennyi miniszterelnök után most mi a helyzet, hogy áll az ő életük. Úgyhogy itt folytatjuk pár perc múlva Gálik Zoltánnal.